Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el. És minden munkájában jó szerencsés lészen. Nem úgy a gonoszok, hanem mint a polyva, amit szétszór a szél. Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben, sem a bűnösök az igazak gyülekezetében. Mert tudja az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész.
Köszönjük, édesatyánk, hogy Jézus Krisztus lejött ide a földre, és emberi szóval elmondta mindazt, amit addig a proféták elmondani nem tudtak, amit Mózes törvénykönyve el nem mondhatott, azt, amit te a mennybe mondottál, és Jézus tudta, elhozta közénk a legtitkosabb szavakat, a legtitkosabb látásmódot, a mennyei bölcsességnek a kijelentését. És köszönjük, hogy beavatsz minket a te titkaidba. Ami ránk tartozik e titokból, az az ország titka. Az, hogy kik öröklik a mennyek országát, kik mennek be a mennyek országába. Kikről hogyan szól a te döntésed? Mi történik velük és bennük? Ezért csak te tudod meghatározni, kik a boldogok. És egészen másképp mondod, mint ahogy a földi bölcselek tanítja. Arra kérünk téged, hogy tégy fogékonnyá és készszé, hogy megértsük azt, ami mennyei, ami nekünk készítetett, és ami a mi tulajdonunká lesz. Kérjük szent lelkedet, hogy légy itt közöttünk, és te vezérelj bennünket a te igazságait megismerésére, és az azokban való járásra, Jézus Krisztusért. Amen. Máté evangéliumának 5. részéből olvasom az igét, az első 4 verset. Mikor pedig látta Jézus a sokaságot felméne a hegyre, és amint leült, vala hozzá menének az ő tanítványai. És megnyitván száját tanítja őket, mondván. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Teológus koromban találkoztam először a boldog mondásokkal, ott is úgy, hogy volt egy Sarkadi Pál nevű professzor, aki exegetálta nekünk, külön nekünk, a mi osztályunknak a boldog mondásokat. Gyönyörűséges volt hallgatni az ő előadásában. Tudom, hogy amikor kiküldtek valahova szolgálattételre, akkor csak elővettem, és elmondtam Sarkadi nagypálnak az exegézisét, teli voltam örömmel, teli voltam gyönyörűséggel, hogy Sarkadi Pál milyen jókat mondott. És az biztos mindenkinek nagyon jó. Aztán eltelt nagyon sok idő, és kezembe se került ez a boldog mondás csokor. Most, hogy meghatározta az Allianz imahétnek a menetét egy hívő kis közösség, és megkaptuk, hogy miről kell beszélni, így megkaptam Siposete Álmost az önetet, hogy hát a boldog mondásokról. És az első gond az volt bennem, hogy a legsejtetőbb, a legnagyobb fantáziát begyújtó, a hívő fantáziájának gátat nem szabó dolgok ezek a boldog mondások, amiről mindenki úgy tanít, ahogy akar. Elővettem a szakirodalmat, és hát látom, hogy tudósok óriási ésszel, óriási bölcsességgel, fantasztikus anyagismerettel, egymás beszédeinek ismeretével is, és talainak ismeretével is beszélnek erről a boldog mondásokról. Az egyik megállapítja, hogy milyen gyönyörűséges, hogy ennek az összes boldogmondásnak görög eredete van. Megtalálja azt a 3 típusú görög bölcseletet, amelyik a boldogmondásokat használja. Van a világi boldogság, van a hallásos boldogság, van a bölcseleti boldogság, és ráönti a teológus az ő felfedezéseit Jézus beszédére, és azoknak alapján magyarázza Jézus Krisztus boldogmondásait. A másik azonban zsidó keresztény révén a zsidó gyökereket keresi. Meg is találja. Megtalálja a Zsoltárokban, megtalálja Ézsaiásnál, és hallatlan boldogan elmondja, hogy 2 nagy gyökere van a boldogmondásoknak, amiről Jézus tanít. Az egyik a bölcseleti, a másik az apokaliptikus, és van még, ami mind a kettőt átjárja, ami közös mind a kettőben. Ez a zarándok belépését előíró speciális boldogmondás. Aki megérkezik Jeruzsálembe, megérkezik az Úr templomába, megérkezik az Úr színe elé, mi boldog az, aki hallgathatja a profétálásnak beszédeit.
olvastam a nagy tudású embereket, ki ezt mond, ki azt mond. És akkor az volt bennem, hogy és Úr Jézus Krisztus, az miért nincs leírva sehol senkinél, hogy te a mennyből jöttél? Miért nem írják le, hogy te azt mondtad, hogy te semmit nem mondasz magadból és magadtól, te csak azt mondod, amit az atyádnál láttál és hallottál. Hát hogy lehet olyan teológiát művelni, amelyik a legfontosabb tételt felejti el és hagyja ki, hogy Jézus Krisztus nem mondott semmi mást, csak azt, amit az Atya jelentett ki. Ettől kezdve elkezdett érdekelni, hogy mit mondott az Atya, amit Jézus Krisztus nekünk tovább adott. De én úgy vagyok, hogy ha senkit nem érdekel, haza lehet ám menni, és ha üres lesz a templom, akkor is el fogom mondani, mert engem ez érdekelt, és belekiáltam a pusztába legfeljebb, hogy mi az, amit Jézus Krisztus az atyánál látott, őtől lehallott, és mit élt alatta. Ehhez hozzáteszem, hogy Ézsaiás próféta nem zsidó bölcsességet tanított, hiszen attól volt próféta, hogy az volt a neve, hogy látó. Akit az Isten elválasztott magának, mint Isten emberét, és a szájába adta az Úr a mondandót. Tehát Ézsaiás próféta nem Ézsaiás dolgait mondta, hiszen a száját, ott kezdte az Isten, megtisztította, és azt mondja Ézsaiás, hogy jaj, nekem tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, és hogy utána kapja az Isten parancsát, és kapja az Isten igét, amikor a szája tiszta lesz, csak hogy a szív teljességéből szól a száj, akkor a száj volt a parázssal, az oltáról levett parázssal a látható tisztítása Ézsaiásnak, a Szentlektől pedig a szívnek a tisztítása történt meg, és ebbe a szívbe adja az Isten azokat a szókat és mondandókat, amit az imád megtisztított száj kimondhat, változtatás nélkül. Ezért nem véletlen, hogy amikor most Ézsaiást egy különös helyen idézem, én hiszem, hogy mennyei szót, sőt, egészen elmegyek a végletekig, Jézus Krisztusi szót fog mondani. Mit ír Ézsaiás? Az 57. rész 15. versében a következőt. Így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik és akinek neve szent. Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét és megelevenítsem a megtörtek szívét. Mit mondasz, Uram? Hogy te, aki szentségben és igazságban, te, aki magasságban lakozol, együtt lakozol a megrontottal. Megrontottal, aki alázatos szívű. Tudjátok, a megrontott alatt azt érti a Szentírás, hogy valaki, aki az Istentől elfordult, valaki, aki a hűséget megtagadta, valaki, aki Isten iránt engedetlenné lett, valaki, aki a maga útjára tért, jár szívének és álnokságának kívánságában, és Isten kegyelméből látóvá lesz mégis. Megrontott, akit a kegyelem látóvá tesz, és megérti azt, hogy nélkülözi az Istennel való közösséget, nélkülöző Isten szent lelkének bölcsességét, áradását, nélkülözi az Istentől származó kegyelmi élet mindenét. Mit mond a magasságban lakozó? De együtt lakozom a megrontottal. Így történik, hogy Jézus Krisztus ide eljön. És így történik, hogy amit Isten kijelentett és megjelentett, azt ő immár így folytatja, hogy boldogok a lelki szegények. Tudom, a teológiának mennyi árnyalata foglalkozik ennek a kifejezésnek a megfejtésével. Én azt tartom, hogy azt mondja Jézus, hogy valaki, aki a lélek erejének hiányát szenvedéssel érzékeli a maga életébe, és igényli az Isten lelkének erejét a maga szegény élet bűnös, erőtelen, gyönge életébe, ez azért boldog, mert ennek megelevenítetik a lelke. Mert szintén Isten jelentette ki, hogy betöltöm a te szükségedet az én gazdagságom szerint. A bűnös, nyomorult ember mit is nélkülöz? A szívébe a megtérésnek az örömét, hiszen bűnbe van. A lelkébe az Istennek közelségét. Mert Isten közelsége, ó, igen jó, de amikor nem érzékelem a közelségét, akkor nem a távolságát érzékelem, hanem azt, hogy nekem nincs. És ha megtanulta az ember az Ószövetségben gondolkodó, de a görögül gondolkodó is, hogy a lét számára semmi, ha emlékezés nem történik róla, ugyan ki emlékezik meg rólad a Seolban, nincs emlékezés rólad a Seolban, mondhatnám az igéket. Ezért a lélek, aki tudja önnön lelki állapotát, feljajdul, hogy mi szegény az ő élete, ha Isten is elfeledkezett róla. Ezért van, hogy kiált. A kétségbeesettség reménységének már csak kiáltása van, sikolya van. Ó, láss meg, ó, könyörülj! És hogy hirdet Jézus evangéliumot a reménytelen, nyomorult, életével tőle elfordult, életével az isteni élettől elidegenedett léleknek, azt mondja, szegény, nyomorult, elhagyott, bűnben lévő, bűn oralmától mégis szenvedő, kétségbe esni kész, fájó szívű, összetört szívű, megvigasztallak. Megvigasztallak. Azért jöttem, hogy megkeressem és megtartsam, ami elveszett. Ahhoz jöttem, aki elveszettség érzetét már Isten kegyelméből átérzi. Mert szembeáll ezzel az igével, hadd mutassam be a másik oldalát. A Jelenések könyvének az a pár verse, amikor maga Jézus iratja le ezt is. Ő az, aki lát, belát egy gyülekezet minden tagjának lelkébe, gondolatába. És ezt iratja le, mert te azt mondod magadról, hogy meggazdagodtam. Nincs szükségem semmire. Hát én pedig mondom neked, hogy te vagy a vak, a szánalmas, a szegény, a nyomorult, akinek semmilyen nincs. Látod, az egyik elől eltakartatik, lelke állapota és helyzete igazi valósága, míg a másik előtt megnyílik, és azt mondja, Uram, olyan nyomorultul, egyedül tudok lenni. És így üzen Keresztelő Jánosnak, mondjátok meg Jánosnak, ezeknek a szegényeknek, ezeknek a megrontottaknak, ezeknek az evangélium hirdettetik. Így mondta az Ószövetségben Isten, én te rólad el nem feledkezem. És úgy a Jézus, aki végrehajtja Isten kegyelmi döntését a te életedben, boldogok a szegények, mert övék a mennyek országa. Micsoda ígéret? Micsoda változtatás? Micsoda isteni szeretet és kegyelmi kijelentés, hogy te, aki a magad sorsán változtatni nem tudsz. Ő úgy döntött rólad, hogy ő változtat a te sorsodon. Aztán hiszem és vallom, hogy az egész hegyi beszéd úgy, ahogy van, egy ember életét, egy ember életét kíséri végig. Egy embernek minden lelki szükségét leírja. Leírja a veszedelmét, leírja a halálát, de leírja a kegyelembe fogadásnak minden típusát is ebben az Isten. Ezért így folytatja Jézus, boldogok a sírók, mert hogy megvigasztaltatnak. Azért néztem körül, hogy itt van-e az az ember, aki bejött hozzám vasárnap az Isten tisztelet után. Végig várta, amíg itt sokan köszöntöttek, aztán bejött a lelkész ivatalba, és elém állt, azt mondta, hogy imádkozni szeretnék. Mondtam neki, rendben, csak becsukom az ajtót. Leült, és azt mondja, hogy megtérni szeretnék. Megtérni szeretnék. És ahogy imádkozni kezdett, elmondta Jézus Krisztusnak, hogy milyen nyomorult és szegény. Úgy átjárta a szívemet. Mert én tudom, hogy erre a szegénységre Jézusnak van egy nagy ígérete. Aztán egyszer csak sírva mondta tovább a maga bűneit, hogy kér rá bocsánatot. És megrendültem tőle, mert tudom, hogy ezekre a könnyekre Jézusnak van ígérete. És amikor feltárta a szívét Jézusnak, és amen mondott, nem volt kétség bennem, hogy feloldozhatom. És mondtam neki Jézus szavait, hiszen csak Jézus szavaival lehet szólítani azt, aki Jézust szólította. Megbocsáttattak a te vétkeid. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Abban a pillanatban imádkozni kezdett újból. Hálát adni. Mert övé lett bűneinek bocsánata. És szólt az imádság más könnyel, a boldogság és öröm szavával. Köszönöm, hogy megbocsátottak a vétkeim. Köszönöm, hogy örök életet adtál nekem. Isten szent lelkének a munkája nem csak az örömi hír mondatása, hanem az ember lelki életének a más állapotba helyezése is. Úgy döntöttem, nem fogok prédikálni erről a második részről, hogy boldogok a sírók, mert megvigasztaltatnak, amikor Isten megmutatta, hogy ő hogyan csinálja. És ezt befejezem. Miért is keres, miért is szólít téged ma Jézus? Mert valahol az életedet szegénynek látja. Mert valahol a lelkedet sírónak találja. Csak ő tovább lát a te állapotodnál. Ő tudja, az ember szívében, életében ez szükség is, amit éppen Isten kegyelme munkál benne. És megtérésre szomorítja a lelket, hogy megvigasztalja az ő örökkévaló kegyelmeinek ajándékával, a bocsánattal és az új élettel, amit szent lelkével ápol, és igével éltet és erősít ő maga. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Imádkozzunk. Köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy elmondhatom a szegénységeimet, feltárhatom az életemnek bűneit te előtted. Köszönöm, hogy szent lelkeddel munkálod a bűnbánat bűnvallását, és a bűn szégyene feletti zakogást, az elveszettség érzetének minden keserűségét, és hogy közben azt munkálod, hogy életet adsz az élettelennek. Köszönöm, hogy azt ígérted, hogy sok néped van neked itt. Köszönöm, hogy ezt a népet te előhozod. Nem az emberi létszám sokaságát, hanem a megtérő és újjászülető életek sokaságát. Köszönöm, hogy Jézus Krisztusban kegyelemmel szólítasz, kegyelemmel leplezel le, de a kegyelem szeretetével bátorítasz. Boldogok a szegények, övék a mennyek országa. És boldogok a sírók, mert megvigasztaltatnak. Légy áldott megváltó, megtartó, vigasztaló Jézus Krisztusunk. Amen. Hadd térjek el az itt megszokott rendtől egy kicsit most. Én hiszem, hogy kinek-kinek van imádsága az Istenhez. Hadd egy kicsit csöndbe, hogy te is csöndbe lehess. És ha van a lelkednek ő felé való mondata, mondd el magadba csöndesen. Most nem kérem, hogy imádkozzunk hangosan, de mondd el magadba neki a te lelked titkait. Hajtsuk meg a fejünket. Ennek tulajdonosa, légy áldott, hogy meghallgatsz bennünket.
Köszönjük, hogy meghallgathattunk téged. A te beszéded lélek és élet. Légy áldott érte. Amen. Ézsaiás könyvének 59. részéből a 20. és a 21. verset olvasom. És eljöjj Sionnak a megváltó, és azoknak, akik megtérnek hamisságukból, szól az Úr. Én ővelük így szövetséget szerzek, szól az Úr, lelkem, amely rajtad nyugszik, és beszédeim, amelyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból, és magodnak szájából, és magod magvának szájából, így szól az Úr mostantól, mind örökké. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.